János evangéliumából a 6. fejezetből olvastam Isten igét, és ha figyelmesen olvassuk naponként a Szentírást, illetve konkrétan a 6. fejezetet tegnap, akkor arról a csodáról, a kenyérszaporítás csodájáról olvashattunk, amikor is alapvetően ott vannak sokan, 5000 férfi, és Jézus nem elengedi a tanítványokat, miután lelkiképpen táplálta őket, hanem önmaga tartja fontosnak, hogy testileg is tápláltassanak, csak az alapvető probléma az az, hogy egyáltalán honnan lesz ennivaló. Fülöp világosan elmondja azt, hogy van itt néhány kenyér, Andrásra mutat, 5 árpa kenyér és 2 hal, ez nagyon kevés. És átélik a tanítványok azt a bizonytalanságot, hogy valamennyi van, de nyilván ez egy-két embernek elegendő, mi lesz a többivel. És Jézus megteszi a csodáját, mindenki nagyon örül, néhány óráig szinte meg se szólalnak az emberek, mert nem tudnak megszólalni, akkora isteni csoda az. És utána, mikor megszólalnak, akkor milyen az emberi logika? Azt mondják, hogy igen, ez az, akkor tegyük őt királyunká. Ha ilyen hatalmasság vezeti az országot, akkor nem lesz nélkülözés. Akkor különösképpen nem kell félni az élelmezéstől. És ezt olvassuk, hogy el akarják őt ragadni, hogy királyá tegyék. Korábban Jézus mindig hívogatja őket. Mindig rámutat az atyára, mindig beszél, hogy az atya és én egy vagyok, de ennyire különösképpen nem akarnak mozdulni. Van eset, amikor legszívesebben kitoloncolnák a településről, mert tényleg lázadás, ellenségeskedés szül, de most, amikor a mindennapi kenyér, a betévő falatról beszél, akkor királyt akarnak belőle csinálni. Mert ez most bejött. Ennek most ideje van, hogy megtartsuk, hiszen ő az a biztos pont, akire rábízhatjuk a kenyeret, rábízhatjuk az egzisztenciát, őt nem szabad elengedni. És Jézus nem emberek szerint gondolkodik, hanem azt mondja, ti pedig, a tanítványoknak mondja ezt, menjetek el, keljetek át a túlsó partra, én pedig visszavonulok, és szeretnék az én atyámmal együtt lenni. Megint egy olyan hatalmas nagy véleménykülönbség alakul ki, hogy van az embereknek legalább egyfajta látásuk, mert önmaguk is reflexzerűen ezt akarják, hogy maradjon itt, legyen velünk, foglalkozzon velünk, biztosítsa az élet körülményeinket. Most már értjük. Bízhatunk benne, hiszen bizonyított számunkra. Jézus pedig azt mondja, hogy nem értitek. Nem ember, nem Isten szerint gondolkodtok, hanem emberek szerint. De hát mi a rossz ebbe? Tulajdonképpen semmi. Az, hogy szeretnénk biztos jövőt, az, hogy szeretnénk kézzel fogható, szemmel látható és követhető életszakaszt, ez teljesen természetes az ember számára. És Jézus azt mondja, hogy nem, közel sem vagytok az Isten országához. és visszavonul a hegyre egymagában. És itt folytatódik a történetünk, és így érkeztünk el a mai napi felolvasott ige szakaszhoz. Esteledik, 6 óra elmúlt már, egészen szürkület vesz erőt a tájon, hajóra szállnak, a tenger túlsó partjára mennének, ha minden simán menne. Ha nem lenne vihar, ha nem korbácsolná nagy szél a hullámokat, akkor tulajdonképpen minden magától értetődő lenne, és önmaguk is élhetnék a maguk megszokta egészen mindennapi életüket. De kiderül, hogy a mennyei kormányzásnak nem ez a szándéka, nem ez az életkörülmény, és nem ez a szituáció, amit meg akar valósítani az Isten, és amin keresztül tanítani akarja a tanítványi sereget. És a legbizonytalanabb az, hogy azt olvashatjuk, hogy 25 vagy 30 futamnyira voltak már az egyik parthoz képest, ez körülbelül azt jelenti, hogy 4,5 kilométer, 5 kilométerre lehettek, tehát kilométereket tettek meg, és sokkal közelebb voltak a túlsó parthoz, mint emeparthoz. Minden bizonytalan. Bizonytalan valami segítséget kérni, egységre jutni. Elbírjuk képzelni, hogy milyen összevisszaság lehetett ott. Mindenki mondja a maga ötleteit, okoskodik. Erre húzzad, arra húzzad, ezt csináljuk, ezt dobjuk ki, így kormányozzuk. 12 ember, 12 féle akarat. Mindenki menti a menthetőt félelmében, nem tudjuk, hogy mi minden jön elő belőlük. És nem mennek semmire sem. Mert az Istennek útjai nem az embernek útjai. És Jézusnak a gondolatai, az nem a tanítványoknak a gondolatai. És kiderül, hogy Jézus ismeri őket, szemmel követi őket, és tudja jól, hogy mire van szükségük. Közeledik a hajóhoz, észreveszik, és kiáltanak. Jézus megszólal, és ezt mondja el, én vagyok, ne féljetek. Fel akarják venni a hajóra, biztonságot akarnak újra. Mi korábban arra vágytak, hogy biztos legyen az eszisztencia, most arra vágynak, hogy a bizonytalanság közepette biztonságban lehessenek, mert saját maguk érdekeit tartják szem előtt, maguk szeretnének odaérni, mi ebben rossz? Nincs rossz. De Jézusnak mégsem tetszik ez a fajta gondolkodás. És kiderül, hogy fel akarják venni, de a hajó odaér a partra, és tulajdonképpen nem is arra van szükség, hogy Jézus tanítsa őket, hanem arra van nagyon nagy szükségük, hogy az a biztonság, az a megőrző kegyelem a számukra is világos legyen. Ez a történet röviden, azonban én néhány dologra különösképpen hangsúlyt helyeznék. Néhány olyan momentum, ami a mi életünket is jellemzi, próbáljuk meg ezekre odafigyelni, kiragadva azokat. Az első nagyon fontos megjegyzés, amire az ember tekintete vagy értelme oda tapad, az az, hogy Jézus nem megy velük. Ő az atyával van, visszavonul, emberileg nézve egyedül van, és újra átbeszéli a történéseket, Visszavonul az imádság idejére, hiszen a 6 óra beállt, a zsidók szerint az az imádságnak az órája, az egyik imádság órája. És a tanítványoknál a nélkül, csodával, egészen nem betelve, meglátván az Istennek erejét, tovább mennek, és most, amit megtapasztaltak, amit a saját életükbe is megéreztek, annak az erejével kell tovább menni, ahogy annak idején Illés is a kenyérnek és a víznek az erejével tovább ment. És kiderül, hogy nem jutnak messzire, mert akkor, amikor jönnek előre nem látható körülmények, és jönnek azok a tényezők, amikre úgymond nem lehetett számítani, akkor megint ott van a kérdés, hogy mire volt elég a csoda. És Jézus nincs velük, de szemmel követi őket. A hétköznapok sok-sok kérdése, az a sokfajta konfliktus, bonyolultság, megoldhatatlan élethelyzetek, egyáltalán hogyan tájékozódunk. Egy vasárnapi istentisztelet után hogyan megyünk tovább, egyáltalán miről szól a mi életünk, mit értettünk meg, hogyan alkalmazzuk a mindennapokba, hogyan történik mindez. Ez nagy kérdés. Vagy oly sokszor a saját magunk erejéből, saját magunk értelme alapján igyekszünk tovább lépni, és nem tudjuk azt, hogy hogyan. És ebben a helyzetben még inkább erősödik a cél. Ott van az emberben a csalódottság, hogyha az Isten itt lenne velünk, ha lenne Isten, akkor nem hagyná mindent. Hogy a múltkor elmondta valaki, hogy hát, az a nagy csalódásom az Istenben, hogy én hiába járok templomba, én hiába igyekszem mindent betartani, nem lettem gazdagabb, és bizony most még ugye munkanélkül is lett a társam, hogy van már ez? Mások el se jönnek a templomba, aztán milyen jól megy nekik. Hogy van már ez? Mit nem csinálok jól? Bennem van a hiba? Vagy az Isten összekever valakivel? A tanítványok elindulnak, úgymond minden rendben van, Jézus csodát tett, királynak kell lennie, hiszen ő neki kell diktálnia itt a közigazgatást, a pénzügyeket. És akkor tovább mennének, és kiderül, hogy rengeteg akadályozó tényező. Ez azt jelenti, hogy a Krisztus követőknek nem lesz célcsendes, vagy célmentes az életük, nem lesz az ő életüknek tengere, tükör, sima, hullámok nélküli, mert sokszor erre vágynánk, komfortra. A kényelemre. Bizony sokszor meg szoktuk kérdezni, hogy ezek szerint bennünket is érhet baj. Ezek szerint rólunk is kiderülhet, hogy gyógyíthatatlan betegek vagyunk. Rólunk is akár kiállíthatják azt a fajta bizonytalanságot a többiek, hogy hát bizony ő is eladósodhat. És meg annyi nehéz dolog. Vagy a mi gyerekeink is viselkedhetnek rendetlenül. Csak egy megjegyzés annak idején. Szoktam mondani, hogy az a teológiai tanár, aki Amerikában élt, és akit én nagyon-nagyon kedveltem, mert ő volt számomra a hiteles tanárban is, és keresztény emberként is. Mesélt, hogy annak idején meglátogatták Amerikában, és ott volt az unokája, egészen kicsi volt már, és addig meddig ott kerülgette a papát, aztán egyszer csak így csendben volt. És mivel benne voltak egy beszélgetésben, nem is nagyon figyeltek oda. És annak idején a fényképezőgép az még úgy nézett ki, hogy bele kellett fűzni a filmet. És a gyerek azért volt csendben az unoka, mert addig, meddig babrált a nem játék fényképezővel, míg gyakorlatilag az utolsó kockát fényképezte volna le a tulajdonos, amerikai élményeiről 2 hete már ott volt, és most már lassan ez a volt a búcsú éjszaka, a beszélgetés, és a gyerek az összes filmet kifűzte a gépből, és akkor ott azt mondta ez a papa, hát nem hiszem el, egy Bütösi János unokája ilyet tehet. És úgy előttem van az arca, hogy ezt mondta, nagyon-nagyon sokszor talán úgy gondoljuk, hogy hát a mi gyerekünk az ilyet nem tesz. És rá kell jönnünk, hogy bizony az élethelyzetekben, nem csak a gyerekünk, nem csak az élethelyzetünk, de mi magunk is olyanokat produkálunk, hogy el se tudtuk volna korábban képzelni. És Jézus megmutatja, hogy nem a félcsendesség fogja jellemezni az életünket, hanem sokkal inkább a nagy viharokban is a jézusi odaállás. Az az első momentum, amit én megtanultam ebből az ige szakaszból, hogy bizony a tenger háborod, nagy szél fúj, és a nagy szélben, a teljes bizonytalanságban ott vannak a tanítványok. És semmi biztos kapaszkodó nincs. Megteheti ezt az Isten? Megbizony. Belengedhet bizonytalanság? Belengedhet. Szintén egy nagyon nehéz élethelyzetben volt valaki, és a mennye azt mondta neki, ennek a férfinak, hídgyülekezetébe jár ez a menyecske. Azt mondta az apósnak, papa, ha maga nem gyógyul meg ebből a betegségből, akkor maga nem is hívő ember. Mert aki bízik az Istenben, az meg fog gyógyulni. És bizony több héten át keserűen háborgott a szíve az apósnak, mert neki a menye azt mondta, hogy ő nem igaz hívő ember. Nem csak hetekig, de már évek óta nem jó a kapcsolat após és menny között, mert a hídgyülekezetébe azt tanítják, hogy bizony, aki bízik az Istenben, az mindenféleképpen meggyógyul, és annak semmi baja nem lesz. De hát akkor a tanítványok nem a hídgyülekezetébe jártak. Azt gondolom, hogy Jézus közelében jártak. És ez nem azt jelenti, hogy nekünk soha semmi akadályoztatásunk nem lesz. Ez nem azt jelenti, hogy mindig türelmesek leszünk. Ez nem azt jelenti, hogy úgy várnak ki minket kartonból és élettelnek leszünk. Ez azt jelenti, hogy feszültségek lesznek. Ez azt jelenti, hogy zajlik az életünk tengere. De ott van a második momentum, amit nagyon meg lehet tanulni. Észre lehet venni a mai igéből, hogy megrémülnek, bizonytalannak tartják az élethelyzetet, de Jézus ott van mellettük, és látja őket. Amikor az ember nem látja Jézust, amikor nem érzi, amikor távolinak tűnik, akkor azt lehet látni, és azt lehet egyszer csak érzékelni, hogy ott van velünk. Nem emlékeztet ez a történet egy ószövetségi igeszakaszra, amikor Mózes ott áll az égő csipkebokornál, és akkor azt mondja neki az Isten, hogy te vezess ki ezt a népet, a szolgaság, a fogság házából. És akkor így Mózes magára néz, aztán ott elkezd dadogni, meg akkor most így elkezdi magában keresni az erősségeket, meg a pozitív jellemvonásokat, és nem talál. És megijed. És azt mondja, hogy és azt mondja neki az Isten, hogy nem kérdeztelek, te fogod kivezetni ezt a népet. És akkor mondja Mózes a következő kifogását, hogy de hát mit mondana? hát olyan szerencsétlennek ismernek engem. És nem mondja az Isten, hogy ó, nem Mózes, te olyan ügyes vagy, meg olyan okos vagy. Rám sem mondja, hogy mindig pontos vagy. Hanem azt mondja, hogy azt mond nekik, hogy én vagyok az, aki vagyok. Én vagyok Ábrahám, Izsák és Jákob Isten, aki nem hagytalak el benneteket. Vagyok, aki vagyok, ott leszek, ahol ti lesztek. Ugyan az az anihú hangzik itt el, mint ami hangzik, én vagyok, ne féljetek. Veletek vagyok. Veletek megyek tovább. Vigyázok rátok. Nincs olyan életkörülmény, nincs olyan szakasz, ami előttem elfed velem. Én ismerlek benneteket, ismerem a ti életeteket, látom a ti küszködéseteket, és bizony, én is veletek vagyok azokban a nehéz életszakaszokban. Veletek vagyok akár egy orvosi kivizsgáláson. Veletek vagyok, amikor teljesen hihetetlen, reménytelen, jövő nélküli a ti helyzetetek. Én vagyok. Ugyanaz hangzik el. Mózes számára az atyától, a tanítványok számára Jézustól. És ezekben a bizonytalan, reménytelen helyzetekben Jézus ott van a tanítványokkal. Ez nem azt jelenti, hogy hátra tehetik a kezüket. Ez nem azt jelenti, hogy na akkor nézzük Jézus, mit tudsz ebből kihozni. Nem. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy teszik a dolgukat, abban a konkrét, reménytelen, viharos szituációban, de Jézus vezéli őket. Ez a nagy különbség. És mi a harmadik történés? Mi a harmadik olyan mozzanat, amire oda kell figyelni? A harmadik mozzanat pedig az, hogy fel akarták venni a hajóra, de a hajó egyszerűen odaért a partra. Most már nem a körülményekre figyelnek. Nem azt akarják megszervezni ti munkában, hogy ki mit csinál, hogy milyen lépéseket hoznak meg, vagy tesznek meg, hanem Jézus ott van velük, és minden kormányoz és irányít, és észre se veszik, és megérkeztek. Mert mettől kezdve Jézus ott van az életünkben. Onnantól kezdve nem nekünk kell számításokat végezni, nem nekünk kell előre kitalálni azt, hogy mi lesz a következő lépés. Nem nekünk kell szavazni a mi életünkről, hanem egyszerűen csak azt veszik észre, hogy megérkeztek. Pedig valószínűleg az sem volt kevés, mert amikor Jézus belépett a hajójukba, valószínűsíthető, hogy ugyanazt a távot tették meg addig, mint Jézussal. Jézus nélkül félelem, aggódás és bizonytalanság, Jézussal együtt vezetettség. Ugyanaz a távolság, ugyanaz életszituáció, és mégis egészen más Jézus nélkül és Jézussal együtt. A nagy kérdés az, hogy elhisszük ezt. Mert nagyon-nagyon nehéz. Olyan sok mindent láttunk már, kenyérszaporítás csodáját. Hatalmas nagy csodákat, amit az Isten rajtunk keresztül tett meg. Eljutottunk most már a kőmes munkákig, kifizettük a kőmest, ez csoda, testvér. Ezt én átéltem. Pénteki napon, a semmiből. Minden anyag ki van fizetve, maga a csoda. Átéljük, az Isten megszaporította, és tényleg így van, és ennyire kézzelfogható számlával bizonyítjuk feketén-fehéren, vagy kéken-fehéren. De hát péntek hol van már? Már vasárnapot ír. Elmúlt pénteki nap a csoda is. És újra itt vannak a nehézségek, túl nagy a hőség. Meg hát mi kerül a vasárnapi asztalra? Meg hát hogyan lesz itt tető? Meg hogyan tovább? Az ember mindig talál kérdéseket. Mindig ott van benne, hogy igen, idáig, de hogyan tovább. És kiderül az, hogy ugyanott tartunk az a tanítvány. Küszködünk, szenvedünk, kell a látás, kell, hogy megtapasztaljuk, kell, hogy kézzel fogható legyen. Erről nem mondunk le, de hogyan tovább? És kiderül az, hogy Jézus, amikor ott van, és látja a mi, bocsánat a kifejezését, bénázásunkat. Látja a mi hitetlenségünket, és egész egyszerűen próbál segíteni, de mi azt mondjuk, hogy nem kell, vagy nem így kell segíteni. Akkor a kérdés az, hogy rá tudjuk-e bízni magunkat. Vagy emberekben reménykedünk. Amikor nyilván nekem is döntenem kellett, akkor elsősorban az volt a kérdésem, hogy igen, Uram, de hogy legyen a folytatás? Idáig eljutottunk, de hogyan tovább? És ezek a kérdések foglalkoztatnak. És szintén Mózessel történik meg az, hogy mondja neki az élő Isten, az ő atyáinak az Istene, hogy jól van, kijöttetek, átöltétek a Vörös-tengeri hatalmas nagy küzdelmet, és az Isten tényleg átengedett száraz lábbal benneteket. És ez mind szép, és mind jó, és életben maradtatok, és az ellenség meg nem. Igen, de hogyan tovább? És azt mondja Mózes az Istennek, hogy ha a te orcád nem jön be, akkor engem se, bennünket se, a rám bízott népet se vigyed tovább. Igen, az ott akkor tényleg csoda volt. Senki nem mondaná ellentenek, de hogyan tovább? És azt mondja Jézus, hogy ezt kell megtanulnotok, én vagyok. Én vagyok az, aki veled megyek tovább, aki nem hagylak el, aki ismerem a gondolataidat, aki tudom, hogy mi van a szívedben, aki tudom nagyon jól rólad, sokkal jobb, mint az apád, meg az anyád, meg a társad, meg a gyereket, hogy mi van, mire vagy képes. Én vagyok az, ne féljetek. És akkor, amikor a 300. dicséretet énekeltük, csak te kellesz, én Uram, benned mindent meglelek. Hogyan énekeltük? Hittel. Elhisszük, hogy benned minden meg lesz nekem. Gyógyíts meg ki, vaks, beteg, szent szavadra hallgatok. Tévedés az én bajom, én hamisságs bűn vagyok, de te igazságs irgalom. Elmerem-e hinni azt, hogy velem van. Nem királyá akar lenni, kenyér asztalok megszaporítójává, nem ünnepet celebbé akar válni, amit mostában látunk, tapasztalunk itt a médiában, hanem ő meg akar maradni annak a kegyelmes Istennek, akiről nem vesz tudomást az a világ. És tudjátok, hogy lesz dicsőítő serege az élő Istennek, hogy tőlünk akarják meghallani, a mi életünkbe akarják meglátni azt, hogy él az Isten, és velünk van. Nem a másikon, nem a költségvetésen, nem az ország kormányzáson, nem a politikusokon. Rajtunk, a mi életünkön akarja meglátni a család is. A gyerekeink néznek ránk. Egy-egy nem tudom, milyen emelkedés kapcsán. Nem akarok kiprédikálni senkit, hallottam ilyen esetet, amikor az egyik gyerek megkérdezte az anyukáját, hogy most, hogy emelkedik itt a gáz, mi hogy fogjuk ezt kifizetni? És nem volt mennyei jelenés, nem volt különösképpen angyali látomás, hanem csak olyan nagyon halkan, csendesen mondta ki az anya, hogy Istenre bízunk rá. A gyerekeink azt akarják meglátni, hogy működik. Működik férj és feleség házastársi kapcsolata, működik a gyereknevelés, és ebből akarják a példát venni, nem máshonnan, nem a médiából és nem az internetről fognak bizonyságot hallani ütőseket. És nem a ATV-n akarják megnézni Németh Sándornak a hatalmas nagy szuper prédikációját. Hanem a felnövekvő generáció meg akarja látni, hogy ez működik az életben. Miért? Mert Jézus ott van velünk, és aki megígéri magát az égő csipkebokornál, megígéri magát a háborgó tengeren, ott működik, és ennek folytatása lesz. És bármilyen értelmetlenek, meg kétbalkezesek a tanítványok, szinte hihetetlen, hogy Jézus mennybe menetele után ők viszik tovább az egyháznak az ügyét. Ez azért elég bizonytalan. Ezek a tehetetlen, szerencsétlen emberek. És még egy ilyen csapatot is tud használni Isten. Milyen kegyelmes. És én abban bizonyosodok meg a mai napon is, hogy ennyi elég nekünk, hogy Jézus azt mondja, én vagyok, ne féljetek. És hiszem azt, hogyha minden napokban csak ennyi adatik, akkor ennyit kell továbbadnunk. Itt vagyok, ne féljetek. Ismerlek benneteket, és tudom, hogy hogyan tovább. Adja a minden kegyelem Istene, hogy elmerjük hinni. És a negyedik versben pedig erősödjünk meg abban, hogy kegyelem, égi jó az élő Isten, és állandóan vízből meríteni, állandóan buzgó életnek forrásánál lenni, ez a lényeg. Nem poshat vizet adni a következő generációnak, nem állott vizet, hanem minden nap oda menni az örök élet forrásához, és minden nap meríteni, és azt tovább adni, mert igazán ez az élet, és ez az életet adó erő. Imádkozzunk fennállva. Urunk Istenünk, Te előtted valljuk meg, hogy ismerősek nekünk a tanítványok életérzései. Ismerjük azt az érzést, ami bennük is ott van. Voltak nagy csodák, de most ebben az élethelyzetben nem segít a csoda. Csak az segítene, ha az Isten lenne itt velünk. Tudjuk nagyon jól, és el tudnánk mondani reggeltől estig, mennyi mindent megtapasztaltunk. De most mi lesz velünk? Kérünk és könyörgünk, Urunk, hogy Te vezess tovább bennünket, és a Te orcád üljön velünk, mert különben nem tudunk tovább menni. Nem csak azért, mert rossz a memóriánk, és nem tudjuk, hogy akkor Te mit tettél, amikor teljesen bizonytalanok voltunk, hanem csak úgy tudunk tovább menni, Urunk, ha Te lelked által kormányzol bennünket. Hisszük, Urunk, hogy a mi szenvedéseink, a mi útkereséseink, a mi bizonytalanságaink tulajdonképpen mind te előtted vannak. Éppen ezért kérünk téged, Urunk, könnyes szemekkel, te vigy tovább bennünket. Ahogyan idáig is megsegítettél, úgy bennünket, faragatlan embereket, bizonytalanságra hajló gyermekeidet. Néha indulatokkal, vagy sokszor indulatokkal tusakodó gyermekeidet te vigyél tovább. És hiszük és valljuk, hogy te vagy az, aki látod az életünket, és végül dicsőségbe fogad bennünket. Urunk, hadd kérjünk téged erre az egyetlen egy dologra, hogy tudjuk kimondani, hogy tudjunk rádöbbenni, nem félünk, mert te velünk vagy. Vigyázz tovább lépteinket, adj megbizonyosodást a mindennapjainkban, és kérünk az utódainkért is, hadd lehessünk bizonyságtévő emberek feléjük is, és hadd tudjuk kimondani, igen, nem félek, mert hiszem azt, hogy rajtam keresztül ők is oda találhatnak, számukra is életük egy pontján nyilvánossá lesz, te nem csak alkotunk és kormányzunk vagy, hanem újjáteremtő Istenünk, aki velünk vagy minden napon, a világ végezetéig. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön. Minden napi kenyerünket add meg nekünk. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket.